Köszönöm szépen, örömmel köszöntök mindenkit ma délután. Remélem, hogy mindenki jól érzi magát a mai napon, attól függetlenül, hogy otthon van a képernyő előtt. Ma egy olyan témakörrel foglalkoznék, ami nagyon sokat foglalkoztat engem, Jézusnak egy története. A címnek azt választottam, egy gyógyulás mellékhatásokkal. Méghozzá Jézus gyógyulása negatív mellékhatásokkal. Időnként azt gondoljuk, hogy Jézusnál minden tökéletes. Az egyik kedvenc témaköröm most az, hogy azt tanulmányozom, hogy Jézus hogyan élt, mit tett, hogyan gyógyított, ugye, és az ehhez kapcsolódó kérdéseket. Tulajdonképpen engem a hit érdekel, hogy hogyan nyilvánul meg Jézus szolgálata alatt a hit, hogyan jelentkeznek emberek nála, hogyan alakul az ő hitük. Úgyhogy nézzük is meg, de előtte talán hadd mondjak egy egyszerű illusztrációt, mielőtt hozzákezdek. De már mondtam délőtt is, hogy ugye, elég sokat mozgok így afrikai környezetben, és egy alkalom, egy különleges dolog történt velem. Úton voltam, az egyik kisvárosból, Longidóból tartottam Karó felé, és ott lehet látni a fényképen, amit bevetítek, hogy milyen a táj. Ugye terepjáróval haladunk földúton, elég gyorsan szoktunk menni, nagy port kavar a terepjáró, és már messziről lehet látni, hogy autó közeledik. Ahogyan haladok az úton, ez egy ilyen makadám, kitaposott út, nem igazán mondható rendes útnak, egyszer csak látom, hogy jobb oldalt valami megmozdul a bozótban. És elkezdek lassítani, az lehet állat vagy valami, és hát látom, hogy két kisgyerekeim, 8-9-10 éves körüli kisfiúk rohannak ki az út felé. Úgyhogy láttam azt, hogy annyira igyekeznek, hogy szeretnének előttem kiérni az útra. Sejtettem, hogy mi lehet az oka ennek. Amikor látták, hogy hátrányban vannak, hogy nem igazán sikerül odaérni előttem, azt láttam, hogy minden botot, mindent eldobtak, nem törődtek azzal, hogy hogyan kalistolja össze a lábukat, a bozót, amihez hozzáértek, hogy a kövek belemennek a szandáljukba, teljes erejükkel szaladtak ki az útra. Miért futottak ezek a gyerekek? Nagyon egyszerű. Képzeljétek el, hogy ilyen környezetben, mint ami a képen látható, valaki reggeltől estig egy üveg víz nélkül ott van, ott tölti el az egész napját. Milyen érzés lehet? Futottak ki vizet kérni. Így kérnek a gyerekek vizet, amikor az állatokat legeltetik, és abban reménykednek, hogy valaki esetleg megszállja őket, megáll és ad nekik vizet. Lassítottam, gyorsan futottak, kiértek az útra, és amikor a két üveg ásványvíz kicsusszant az ablakon, akkor hatalmas örömmel felragyogott a szemük, el lehet képzelni ezt a koszos szemeket az orruk alatt, a por, hogy megragad, és egyszerűen boldogan néztek, integettek tovább. Megjelenik egy autó a pusztában, ami vizet hoz. Miért is mondom mindezt el? Nem tudom, hogy át tudjátok érezni azt, hogy mit jelent a víz két ilyen gyerek számára. A mai történet hasonló esetről fog beszámolni. Tulajdonképpen Kapernaumba látogatunk el, ahol Jézus nagyon sokat szolgált. Nagyon sok gyógyítása ott történt meg Kapernaumban, és Kapernaum egy különleges város volt Jézus számára. Már az Ószövetség is előrejelezte, hogy Kapernaumban valami történni fog. Talán idézzük is be azt, hogy mit mondott az Ószövetség erre. Ugye azt olvassuk a prófétánál, hogy Zebulonnak földje, Kapernaumot az Ószövetség nem említi meg, lehet, hogy még nem is létezett ilyen néven, vagy pedig nem volt jelentős, úgyhogy csak körül írja Galileának azt a vidékét, ahol Kapernaum fekszik. Úgyhogy azt mondja a Biblia, hogy Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül vala, lát a nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támadt. Jelzi előre a prófét, hogy Kapernaumban valami különleges dolog fog történni. Olyan világosság jelenik meg, olyan különlegesség, mint a két kisgyermeknek egy autó, egy turista autó, ami vizet hoz. Kapernaum különleges város volt. Máté, Márk úgy fogalmazza időnként meg, hogy Jézus hazament, otthon volt Kapernaumban. Rengeteg csoda történt Kapernaumban, különleges középpont volt ez Jézus szolgálatában, ez a város. Talán sehol máshol nem végzett annyi csodát, annyi tanítást, mint Kapernaumban. Mi is történt Kapernaumban? Ha megnézzük, akkor lehet látni, hogy nagyon sok olyan dolog történt, ami igencsak meggyőzően hathatott a kapernaumiakra. Ott gyógyult meg Jairus lánya. 5000 embert itt vendégelt meg Jézus. Nagyon kevés ételedelből. Itt történt a csodálatos halfogás. Itt volt az, amikor a megszállottat Jézus meggyógyította. Így gyógyította meg Péter anyósát is. Így gyógyult meg a béna századosnak, a századosnak a béna szolgája, meg a béna is. Itt voltak még nagyon sokan, ugye az egyik este, amikor Jézus szombaton ugye a naplementét megünnepelte, az akkori szokás szerint, ugye meggyújtottak két gyertyát, vagy hármat, majd körülállták, elmondták az áldást, eloltották a gyertyát, megszagolták a fűszereket. Ugye ekkor, ahogy lement a nap, megjelentek a csillagok, megrohanták Jézus házát, és rengeteg embert gyógyított meg Jézus azon a szombat estén. Itt hívta el a tanítványok közül azt az öt tanítványt, akivel itt Kapernaumban találkozott. És rengeteget tanított Kapernaumban. Látjuk azt, hogy Kapernaum különleges helyet foglalt el Jézus életében és szolgálatában. És képzeljük el, amikor Jézus megérkezik egy ilyen kis városba, egyes történészek azt mondják, hogy Kapernaum gyakorlatilag egy porfészek volt. 1500-2000 lakosa lehetett, mások azt mondják, hogy ennél jóval nagyobb volt, de a legvalószínűbb feltevés az, hogy igazán kisváros volt Kapernaum. Ide költözött Jézus azért, hogy a proféciát betöltse. És megjelenik itt egy ilyen fantasztikus ember, mint Jézus. Bemegy ugye a zsinagógába, feláll tanítani, és érzi mindenki, hogy hú, itt van valami. Ilyen lelkészünk még nem volt. Persze nem lelkész volt, csak talán rabbinak indult volna, de még annak sem ismerték el. Utána rögtön történik egy gyógyítás, majd a következő, Péternek az anyósát gyógyítja meg, majd aznap este rengeteg ember. Tehát lehet látni a történetben, hogy valóban nagyon nagy világosság érkezett Kapernaumba. Különleges dolgok történtek ott. Érdemes megvizsgálni a kapernaumi történetet, mert nem egy egyszerű történet a kapernaumi történet. Ugye lehet látni, hogy ahogy olvassuk Márk evangéliumát, hogy Kapernaumban nem volt olyan egyszerű Jézusnak a dolga. Nézzük csak meg azt, most nem olvassuk el, de a Márk első fejezetét elkezdjük olvasni, akkor azt látjuk, hogy amikor Jézus fellép és elkezd szolgálni, eljön Galileába, ide Kapernaum környékére, és itt prédikálja a legelső prédikációját. Azt mondja, hogy betölt az idő, és közel jött hozzátok az Istennek az országa. Itt következik be az első csodája Jézusnak, ugye? Utána aznap este, amit mondtam, már elég sok csodát hajt végre Jézust, ekkor azonban úgy tűnik, hogy kudarcot vall a küldetése Kapernaumban. Azért jött, hogy prédikáljon, de már az első szombaton, amikor elkezd szolgálni, az embereket nem érdekli a prédikációja. Mi érdekli az embereket? Ahogy meghallották, hogy Jézus a zsinagógában gyógyított, és ahogy meghallották, hogy Péter anyósát meggyógyította, alig várták, hogy lemenjen a nap. El lehet képzelni, hogy mi történt Kapernaumban, ahol két gyógyulás bekövetkezett egy nap. Hallották, hogy itt egy ilyen rabbi, aki gyógyít. Tehát szombaton nem viszünk orvos az embereket, ezért fogták, és már előre nézték, hogy hol vannak a hordágyak, hol vannak az egyéb eszközök, amikkel a rokonokat vihetjük Jézushoz a gyógyításra. Megbojdult az egész város. És azt olvassuk, hogy ahogy lement a nap, mindenki ott sorakozott minden beteg ismerősével Jézus ajtaja előtt. Senki nem akarta őt hallgatni, egyszerűen csak azt akarták, hogy gyógyítsa őket. Ezután azt olvassuk, hogy Jézus visszavonult, hajnalba fölkelt, még ki sem világosodott, visszavonult a hegyre imádkozni. Nagyon érdekes ez a jelenség, mert amikor Jézus a hegyre visszavonul imádkozni, akkor mindig baj van. Gondoljatok csak a Getsemáné kertjére. Amikor meg akar erősödni, amikor egyedül visszavonul valahova, az többnyire bajt jelent. Mi volt a baj a sok gyógyítással? Milyen mellékhatása volt ezeknek a gyógyításoknak? Valószínű az történt, hogy az embereket annyira lekötötte a szenzáció, hogy nem vették észre, hogy miért jött Jézus. Nem azzal foglalkoztak, amit hozott, hanem amit kaphatnak tőle. Egyszerűen csak a gyógyításra figyeltek. Kapernaumban mindig tömegek mentek Jézus után. Amikor étkezésről volt szó, prédikált, tömegek vonultak oda. Azonban egyetlen egy evangélista sem jegyzi azt fel, hogy tömegek megtértek volna. A tömeg sosem jelentkezik ezekben a történetekben úgy, mint pozitív gyűlés, gyülekezés. Oda mentek Jézushoz, meghallgatták, csodálkoztak, megették, amit kaptak, de hányszor panaszkodik Jézus a tömegre? Csak azért jöttök, mert ettetek a kenyérből, amit adtam nektek. Csak a betegek miatt jönnek hozzám. Itt történt egy nagyon különleges dolog. Jézus visszavonult hajnalban, következő hajnalban, vasárnap reggel, elment egy magányos helyre imádkozni. Rendbe kellett tennie az atyával ezt az egész jelenséget. Itt van és csak orvosnak nézik, ápolónak, aki rendeszedi az ő dolgaikat, meggyógyítja a betegeket. De nem ezért jött. Ahogy imádkozik, megjelennek a tanítványok. A tanítványok nagyon lelkesek. Látják, hogy a tömeg ismét összejött vasárnap reggel, és azt mondják, hogy rabbi, ilyen még nem volt, hogy vasárnap reggel a zsinagógában ott a fél város, hogy hallgasson téged, gyere gyorsan tanítani. Mi történik ott? Jézus felkel, és azt mondja, menjünk tovább. Nem megyünk vissza Kapernaumba. Tehát ott várnak az emberek. El tudjátok képzelni, mi ellen, hogy szombaton az adventista imaházban prédikál egy lelkész, és vasárnap reggel a fél falu ott várja őt, és a lelkész azt mondja, hogy nem oda megyek. Megyek tovább. Nyomós oka volt Jézusnak erre. Mi volt az oka? Nem azt tudta adni, amiért jött. Az embereket lekötötte a szenzáció, és nem vették észre a tartalmat. Nem vették észre Jézus valós szándékát, hogy miért jött. És visszavonul Kapernaumból. Ezután következik az, hogy pár napig nem tér vissza, és Márk második fejezet, amiről szeretnék most beszélni, ezután következik az a történet, amiről gyakorlatilag most szeretnék beszélni. Ez az, amikor Jézus visszalopakodik Kapernaumba. Valahol, amikor nem vették észre az emberek, Jézus elindult Kapernaum felé, és visszatért a városba. Az történt, itt most már olvashatjuk Márk második fejezetét, hogy elteltek ugye a napok, és Jézus visszatért Kapernaumba, de nem vették észre, hogy visszajön, csak azt vették, azt hallották, hogy otthon van. Valami kiszűrődő hang alapján kapcsoltak a kapernaumiak, hogy hát ott van, otthon van Jézus. Így kezdődik a történet. Hiába, hogy szenzációt keltett Jézus kapernaumi tartózkodása, Jézus mégsem akart a kapernaumiakkal foglalkozni. Olyan sok kiváltságot kaptak a kapernaumiak, mint senki más. Rengeteg csodát. Mégis mit mond Jézus a végén? Jaj néked, Korazim! Jaj néked, Kapernaum! Ha Sodomában ennyi csodát tettem volna, mint itt, már rég megtértek volna. A kapernaumiak nem. A csodáknak van egy ilyen szomorú mellékhatása. Aki kapja, az időnként elfeledkezik a lényegről. Mert Jézus számára nem az az ideiglenes gyógyulás volt a lényeg, amit az embereknek adni tudott, hanem ennél sokkal több. Sokkal többet akart adni. Valami sokkal fontosabbat, ami sokkal tovább tart, aminek örök következményei vannak. Olvassuk el a történetet, nagyon érdekes ez a történet itt Kapernaumban. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. Érdekes ez is, hogy otthon van Jézus, Jézus otthonának nevezi. És azonnal sokan összegyülekeztek annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek. És hirdeték nékik az igét. És eljövének hozzá egy gutaütöttet hozva, négyen emeltek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal őhozzá, megbonták annak a háznak a fedelét, ahol volt, és rést törtek a tetőn. Leeresztették a nyoszolját, amelyben a gutaütött feküdt. Nem tudom, hogy el tudjátok képzelni ezt az eseményt, hogy mennek oda az ajtóhoz, és elállja a tömeg az ajtót. Tehát a tömeg ott van, itt sem valami pozitív, akadályozza még azt a gyógyulást is, amit Jézus megtehetne. Hallgatják Jézust, de nem halljuk, hogy megtért volna bárki, vagy bárki meg akart volna keresztelkedni Kapernaumban. A történet megy tovább, és azt olvassuk, Jézus azonban látta azoknak hitét, és azt mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsáttattak nélkül a te bűneid. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek vala, szívükben így okoskodván, mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevette az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodtak, és mondanékik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mondja Jézus. Mi könnyebb? Azt mondanom a gutaütöttnek, megbocsátattak nélkül a te bűneid, vagy azt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszolajádat, és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a gutaütöttnek, mondom néked, kelj fel, vedd fel a te nyoszolajádat, és eredj haza. Az pedig azonnal fölkelt, és fölvei nyoszoljáját kiment mindenkinek láttára, úgyhogy mindenki elálmékodik, és dicsőíti az Istent, ezt mondván, sohasem láttunk ilyet. Egy nagyon érdekes történet, hogyha elkezdünk a mélyére hatolni. Én szeretném egyenként végigvenni a történetnek az elemeit. Ugye, ha megnézzük, hogy mi is történik itt, azt látjuk, hogy meghallották, hogy Jézus otthon van. És amikor meghallották, az emberek rohantak a ház felé. Hadd kérdezzem meg, ki ért oda először? Nem tudom, hogy észrevettétek a történetben. Ki érhetett oda először? Nem mondja el a történetíró, azonban sejteni lehet. Ugyanis azért oda először, aki bent volt a házban. A többiek pedig kint álltak a házon kívül. És ki volt benne a házban? Az, aki Jézus halk beszélét is hallhatta. Amikor ide a bénához szólt Jézus, aki valószínűleg valamilyen bénulásban szenvedett, és azt mondja Jézusnek, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. Akik ott álltak mellette, azok hallották, és kik álltak mellette? A farizeusok. Az előző csodáinak annyira híre ment, hogy megfogalmazza a Lukács, érdekes, hogy Lukács is idézi a történetet, Márk is, Máté is. És azt olvassuk, hogy a farizeusok mindenhonnan a környékről, sőt még Jeruzsálemből is elmentek Kapernaumba. Lehet, hogy napokig ott vártak, hogy Jézus odaérkezzen Kapernaumba, hogy kivizsgálják ezt az új tanítót, hogy vajon jól tanít-e. Azért mentek oda, hogy a hibát keressék benne. Tehát a farizeusok voltak az elsők. Milyen gyakran így van ez, hogy az a leggyorsabb, aki a legkritikusabb, nem? Aki nem azért megy, hogy jót tegyen, hanem azért igyekszik, azon erőködik, hogy a másikban megtalálja a hibát. Ilyenek voltak a farizeusok. Kulcsfontosságú esemény volt ez Jézus és a farizeusok kapcsolatában. Ha az egész történetet elemezzük, akkor látjuk azt, hogy eljöttek a farizeusok, mert valóban kíváncsiak voltak Jézusra. Azonban, mivel Jézus olyat tett, ami kihívta az ő haragjukat, bűnt csak Isten bocsáthat meg, vallották a farizeusok. Tehát, ha Jézus megbocsát bűnöket, akkor Isten helyére helyezi magát, és ezt nem tudták elfogadni. És ezzel tulajdonképpen, ami itt történik, Jézus és a farizeusok kapcsolata alapvetően megromlott. Tehát az elsők a farizeusok voltak, és ott álltak Jézus mellett benne a házban. Itt a tömeg, akik megtöltötték a házat, elállták a bejáratot, és kintről hallgatóztak, hogy milyen hangok szűrődnek ki, hallani akarták, amit Jézus tanít. Bár nem akartak megtérni, de valamiért a kapernaumaiak nagyon kíváncsiak voltak Jézusra. Sok ember így van az Istennel. A legtöbb ember már elgondolkozott az Isten kérdésen. Kíváncsi rá, következmények nélkül. Sokan mondják, hogy hisznek, következmények nélkül. Felvállalás nélkül. Annélkül, hogy igazából bármit hozna Jézushoz. Nem jönnek hozzá kérdéssel, nem jönnek hozzá kéréssel, nem nyitott szívvel jönnek, hogy amit mond Jézus, megcselekszem. Azt mondta, hogy keresztelkedjek meg, akkor megkeresztelkedem. Nem. Ott vannak és kíváncsiak. Talán azért mentek oda, mert látni akarták, hogy most mi lesz az ellenőrök, tehát a farizeusok és Jézus között. Kíváncsiak voltak a vallási küzdelemre. Vajon kinek van igaza? Tisztelték a farizeusokat is, az írástudókat is, tisztelték Jézust is, mert ő azért csodát is tett, de ő nem volt olyan elismert tanító. Kíváncsiak voltak az ütközetre, a vitára, a hitvitára. Vajon ki fog ebből győztesen kikerülni? És ott voltak passzívan, kíváncsian, keresték a szenzációt. És ekkor megérkezik négy ember és egy beteg. Hozzák az ismerősüket, barátjukat. És tulajdonképpen a történet középpontjában nem is a beteg áll. A beteg is csak valaki, akit hoznak, visznek, rajta végrehajtanak valamit. A négy ember viszi őt, leengedi őt, Jézus ránéz, hozzászól, megbocsátattak a te bűneid, majd meggyógyítja őt. A beteg végig hallgat, csak a végén olvassuk azt, hogy amikor már talpra állt, fogta az ő ágyát, és Isten dicsőítve kiment a házból. Egyébként ebből a kérdésből, hogy kifejezés, hogy fogta az ő ágyát, ha megnézik a görög szöveget, akkor lehet látni, hogy ez az ember valószínűleg egy koldús volt, egy szegény ember. Ez többnyire így is volt, mert aki beteg volt, arról azt mondták, hogy Isten megbüntette az ő bűnei miatt. Ennek következtében valószínűleg tönkre is ment anyagilag. Mindenét odaadta a gyógyulásra, hogy esélye volt a gyógyulásra. Ez az ember egy szegény, beteg ember volt. Valószínűleg koldulásból élt, de meg sem tudott lehet szólalni. Ennek a történetnek a hőse az a négy ember, aki viszi őt. megérkeznek a házhoz, ők késtek. Nem a szenzációt keresték, hanem rögtön a barátjukhoz mentek. Ők mások voltak. Ők különböztek. Lehet, hogy nem voltak ott az első alkalom alatt, amikor Jézus szombat este, szombat éjszaka rengeteg beteget meggyógyított. Ezek az emberek nem a szenzáció miatt mentek oda. Megérkeznek a házhoz, hittek abban, hogy Jézus tud valamit tenni. Nem értük a barátjukért. Hittek Jézusban. Ezt onnan tudjuk, hogy Jézus maga fogalmazta meg ezt így. Látta az ő hitüket. Egy fantasztikus kifejezés. Ezt nem mondta sem a tömegről, nem mondta a farizósokról sem, de még a betegről sem mondta ezt el. Csak a négy emberről, aki a másiknak szolgál. És itt ebben a történetben igazából a szolgálat csodájával találkozunk. Egy olyan csodával, aminek nagyon szomorú mellékhatásai is voltak, azonban ezt az ember példaképpé teszi mindenki más számára. Ez a négy ember az egész történet alatt mindent megtesz, amit emberileg meg lehet tenni a másikért. Felvállalják a kellemetlenséget, bontják a tetőt, potyog lefele a kosz, ugye a tömítés az emberek nyakába. El tudom képzelni azért, hogy hogyan néztek föl rájuk az emberek. Nem valami kellemes érzés lehetett, amikor ugye ott alul, ott álltak és fölöttük bontották a tetőt. Persze ez egy könnyű tető volt, amit az akkori korban egyszerű volt elbontani, de mégis azért a por telefújt ezt a tetőt, a por ott volt és potyogott le mindenkire. De felvállalták a kellemetlenséget, ismerték őket. És a kockázatot is. Mi van akkor, hogyha teszünk valamit is, de Jézus ma nem gyógyít? Előtte nem gyógyított meg senkit sem. Nem, ők egyszerűen viszik a másik embert Jézushoz. És ez a fantasztikus a történetben. Nem önmagukért hisznek, hanem a másikért hisznek. És vakon hisznek Jézusban. Elhiszik azt, hogy nem kell mondani semmit. Elég, ha leengedjük az embert Jézus elé. Jézus úgy is tudja. Néha az a baj a kereszténységnek, hogy agyon beszéljük a témaköröket. Annyit beszélünk, hogy a másik megunja azt, amikor hallgat bennünket, és erőtlenek a tetteink. Ez a négy ember, ez egyszerűen annyira bízott, és annyira hitt, és annyira szolgalmas volt, hogy elindultak Jézus felé bármi áron, és elhitték, hogy nem hiába mennek. Kibontják a tetőt, és elképzelem azt, itt a kép mutatja is mellettem, hogy a leengedés azért nem volt olyan egyszerű dolog. Ugye leengedni nem biztos, hogy felkészültek, ők nem voltak cserkészek, nem voltak csörlők, valami madzagot vagy kötelet szereztek, vagy lehet, hogy a lepedő szélét, mint a képen lehet látni, ott fogják és úgy engedik le az embert. A lényeg az, hogy minél közelebb vigyék a másikat Jézushoz. És azt gondolom, hogy valahol ez a keresztény missziónak is a lényege. Pontosan az, hogy vakon bízni Jézusban. Elhinni, hogy nem az én szavam számít, hanem az számít, hogy oda vigyem hozzá az embereket, közel. Segítsek a betegnek találkozni Jézussal. Jézus nagyon jól tudja, hogy mire van szüksége. Jézus nagyon jól tudja, hogy neki mit kell tenni. Nem kell előírni, hogy mire van szüksége. Igazából nem is tudjuk, hogy mire van szüksége. A történetben is ezt lehet észrevenni, hogy Jézus nem pontosan azt teszi, amit az emberek elvárnak tőle. Ők valószínűleg azért vitték, hogy meggyógyítsa. Az első lépés, amit Jézus megtesz, az a bűnök megbocsátása. Valószínű, hogy az az ember valamikor a saját bűne hibája folytán esett ilyen bajba, hogy lebénult, hogy tönkrement az élete. Nem tudjuk. De rosszabb nincs annál, mint amikor valaki hibázik, nem tudja helyrehozni, mert lebénult és mozgásképtelné vált. Egy nyomor az élete. Mindig arra van ráutalva, már kérni sem tud, hogy valaki megkönnyörüljön rajta. És aki ad neki a rokonok közül, sokszor szemrehányással adja, hogy látod, nem kellett volna ezt és ezt tenned. Most teher vagy rajtunk. És ezt hallja egy életen át. Öngyilkosságot elkövetni nem volt ildomos, mert akkor a saját üdvösségét is feladja. Állandó kínzás volt az élete. Állandó bűntudat. És ez az ember megjelenik Jézusnál. És Jézus ránéz, és jól tudja, hogy mit kell először kimondani. Megbocsátottak néked a te bűneid. Én azt gondolom, hogy ez a keresztény missziónak az egyik legfontosabb küldetése. Az, hogy ahelyett, hogy beszélünk Jézusról, segítünk az embereknek belépni a Jézussal való kapcsolatba, közel kerülni hozzá. Egy alkalommal, amikor az egyik közeli városban elmentünk sétálni a városban, már este volt, itt Magdeburgban, találkoztam egy ismerősömmel. Egy fiatal ember, akit az egyik téren tollasozva ismertünk meg, aki úgy vette fel velünk a kapcsolatot, hogy unatkozott egyedül otthon, fogta a tollasütőjét, és azt gondolta, hogy hát ha valakivel tudok tollasozni a parkba. És elindult lefelé tollasozni. És a mi csoportunkból hárman is hoztak tollasütőt, és leálltak a parkban hárman tollasozni. Hárman tollasozni azért nem a legjobb, ugye? Négyen sokkal jobb. Egy darabig szemlélte ez a fiatal ember a három tollasozót, majd támadta egy ötlete, odament, és azt mondta, hogy nekem is van egy ütőm, beállhatnék közétek. Így kerültünk vele kapcsolatba. Elég jól összebarátkoztunk, nem volt keresztény háttérből származó. Amikor a tollasozást félbe kellett hagyni, mert kezdett egy esti kis bibliakör, házi kör, és elköszöntünk tőle, kérdezte, hogy hova mentek. Egyik azt mondja neki, az egyik fiatal srác, hogy te megyünk, nekünk van egy ilyen házi csoportunk, és ott beszélgetünk. És kérdezte a vendég, hogy és az nyitott vagy zárt körül? Akkor azt mondta neki az illető, hogy ha akarsz, eljöhetsz velünk is. Így jött el a házi csoportba. Betoppant, csodálkoztak a többiek, elmondtuk, hogy mi történt. Ezzel a sráccal találkoztam aznap este, amikor sétáltunk Magdeburgban. Karácsonyi vásár volt, a család szét akart nézni, engem nem annyira érdekelt a karácsonyi vásár, felhívtam, hogy hol jár, elkezdtünk sétálni. Elmondta azt, hogy milyen komoly problémával küzd, másnap műteni fogják. Az orvos elmondta azt neki, hogy sajnos a műtétnek komoly kockázata van, az egyik idegszál mellett fognak műteni, és nagyon kicsi az a távolság, ami mellett a műtétet végrehajtják, ami az idegszál mellett van. Ugye, és ha megcsúszik a szike, vagy hibát követel, akkor lehet, hogy komoly következménye lesznek ennek a műtétnek. Elmondta, hogy mennyire fél. Kérdezem tőle, hogy te, és amikor félsz, akkor mit szoktál tenni? Elmondja azt, hogy nem szoktam rá gondolni, megpróbálom lekötni magam mással, stb. Sorolta azt, hogy mit szokott tenni. Kérdezem tőle, hogy és segített már ez, amit eddig tettél? Azt mondja, hogy átmenetileg néha, de tulajdonképpen nem. Ebben az esetben én sem tudok segíteni, mondtam neki. Viszont van egy dolog, ami számomra egy nagyon jó stresszoldó. Ha olyan kihívásokkal nézek szembe, amit nem tudok megoldani, van valaki, akihez, ha hozzáfordulok, ő segít rajtam. És akkor beszéltem arról, hogy én hogyan kezelem az én stresszemet Jézussal. Elmondtam, hogy el szoktam neki ezt mondani, és amíg erről beszélek neki, érzem azt, hogy felszabadít, megerősít. Beszélgettünk erről, hogy hogy is működik ez. Azt mondta, hogy érdekes, még így ezt nem próbálta ki. Erre mondom neki, hogy nem akarod ezt most kipróbálni? Holnap van a műtét. Te is kipróbáltad, nem? Kérdez, hogy mit kell ehhez tenni? Mondom, gyere, keressünk itt egy nyugodt sarkot, ahol nem hallatszik a zene a karácsonyi vásártól. És megállunk, és egyszerűen elmondjuk Jézusnak ezt, amit te elmondtál nekem. Félrevonultunk, megálltunk az emeletes ház aljában. És amikor rátettem a vállára a kezem, egyszerűen elmondtam ugyanazt, amit ő mondott nekem. És kértem, hogy Isten adjon neki nyugalmat és békességet. Másnap reggel, amikor ment a műtétre, csak egy rövid üzenetet küldött nekem. Annyit írt, László, a te módszered nagyon jól működött. Köszönöm. Talán később beszéltünk, elmondta, hogy jól aludt éjszaka, békessége volt, erőt kapott. Ez a négy ember azt teszi, hogy leginkább tehet. Viszi a barátját, az ismerősét Jézushoz. És jól tudja, hogy Jézus azt teszi, amire szüksége van ennek az embernek. Egy gyógyulás mellékhatásokkal. De mi volt a mellékhatás ennek a gyógyulásnak? Jézus számára tragikus. A farizeusok, írástudók, a vallási vezetők itt döntötték el. Mivel Jézus bűnöket bocsát meg, szombaton is gyógyít, és különben is népszerű, mint mi vagyunk, ezért neki meg kell halni. Jézus halála volt a mellékhatás. El tudjátok képzelni, hogy mit jelentett Jézusnek ez a gyógyítás? Amikor elkezdik a tetőt bontani, amikor engedik le a beteget, ő már valószínűleg tudta előre, hogy ennek súlyos következményei lesznek. Megjelenik a beteg előtte, és döntenie kellett. Most nem mondok ilyet, hogy megbocsátom a te bűnödet. Úgy teszek, mintha. Mondom, hogy gyertek vissza később. Csak magunk. Máskor ez bekövetkezett, hogy Jézus azt mondta, hogy csak magunk legyünk, jó? Kivezette az egyik vakot például a faluból, és a falun kívül gyógyította meg. Itt nem lehet. Mindenki rávár. Vajon megteszi azt, ami aláírja a saját halálos ítéletét? Vagy pedig nem? Ott állnak az írástudók, a vallási vezetők. Azért jöttek, hogy lássák, hogy milyen hibát követel Jézus. Jézus ott áll, ránéz az emberre, és itt meghozza azonnal a döntést. A másik a fontosabb, nem az én sorsom. Ő a fontosabb. És ki mondja azt a mondatot, ami aláírja a saját halálos ítéletét? Megbocsátottak néged a te bűneid. Nem kell sokat várni az írástudók reakciójára. Azonnal jön az ítélet, gondolják is magukban, hogy kicsoda ő, hogy ilyet mer mondani. És elindul a lavina. És ez a fantasztikus Jézusban, hogy nem fogja vissza magát akkor sem, amikor nagyon nagy árat kell érte fizetnie. Nekem ez tetszik a kereszténységben. Olyan értékrendszere van, ahol mindig a másik a fontosabb. Jézusnak tudhatom, hogy én fontos vagyok és értékes vagyok számára. Ha senkinek nem is, mint ez a béna kórus ott az ágyban, akire a tetőn engednek le, akit senki nem érdekelt, hogy befér-e vagy nem. Nem álltak el az útból, nem tették szabaddá bejárazott, hogy bemenjen. Nem érdekelte senkit, hogy mi van vele. De egy valaki mindenképpen érdeklődött utána. Egy valaki számára mindenképpen a legfontosabb volt, és a legértékesebb. Az Jézus, és az ő követője a négy barátja. Látjuk, hogy azok, akik igazán hittek Jézusban, azok vették a fáradtságot, hogy elinduljanak egy emberre Jézus felé. Azok aktívvá váltak. És ez a fantasztikus, ugye a kereszténységben, hogy mindig a másik kerül a középpontba. Ezáltal a kereszténység rendelkezik elég erővel és hatalommal, hogy a világot tudja formálni. A kereszténység legnagyobb hibát akkor követi el, amikor visszavonul a négy fal közé, és ott próbálja meg megélni a küldetését. És ez nem lehet, lehetetlen. Jézus azt mondja, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Lesztek nékem tanúim, elindultak Jeruzsálemtől, az a saját családunk, otthonunk, megyünk Júdeába, rokonság baráti kör, Samáriába, kívülállók, ismertek, és a föld végső határáig mindenhová, ahová csak küld bennünket Isten. És hogyha ezt nem tesszük, kudarcot vallunk mi is, a küldetésünk is, és a kereszténység is. Egy gyógyulás mellékhatásokkal. Nekem nagyon tetszik ez a történet. Elkezdtem most egy könyvet írni, lehet, hogy hamarosan látni is fogjátok. A hit hőseiről írok könyvet. Ismeretlen emberek, névtelen hősök, akiknek nem tudjuk, hogy mi volt a nevük. De a Bibliában feliratott az, amit tettek, és hithősökké váltak. Van egy jó pár ilyen a Bibliában. Emberek, akik nem voltak nagyok, de naggyá váltak azáltal, amit tettek. És azt gondolom, hogy itt a fő kérdés az, hogy hogyan folytatódnak ezek a történetek tovább az én életemben és a te életedben. Befelé fordulunk, csak magunkat visszük Jézushoz, csak a saját rokonainkat, vagy egyszerűen felvárjuk azt, hogy mi küldetésben vagyunk. Megismertük Jézust, és viszünk hozzá mindenkit, akit csak ránk bízott. Így, úgy, amúgy, nem tudjuk, hogy hogyan. Lehet, hogy néha tetőt kell bontani. De hogyha valaki a másikat teszi az előtérbe, a másik a fontosabb, az meg fogja változtatni a környezetét. Annak van hatása a világra. Érdekes dolog hangzott el egyszer Marx-tól. Azt mondja, hogy a filozófusok csak különbözőképpen értelmezték a világot. Mi azért jöttünk, hogy megváltoztassuk azt, mondja ki a kommunizmus alapítója. És látjuk, hogy a kommunizmus valóban formálta a világot. Van-e a mai hitnek, a kereszténységnek világot formáló ereje? Vagy mi is csak különféle filozófiákat gyártunk, magyarázatokat? A válasz erre a kérdésre attól függ, hogy mit teszünk. Van-e elég hitünk ahhoz, hogy nem mint szájhősök, hanem mint a tetteknek a hősei? Elindulunk mi is, és visszük magunkkal azokat, akiknek szükségük van Jézusra. És megyünk oda hozzá. És nem csak azt akarjuk kapni, amit mi fontosnak tartunk, hanem szépen csendben megjelenünk Jézus előtt, hogy azt adja, amit ő fontosnak tart. Amit ő döntött el, amiről ő jól tudja, hogy nekünk arra szükségünk van. És érdekes, hogy időnként a gyógyulás helyett még több bajt kapunk. És nem jövünk rá, hogy lehet, hogy azért van, mert pont ez az, ami formál bennünket, alakít bennünket. Nem azért, mert Isten büntetni akar, hanem mert fel akar emelni. Ez az ember meggyógyult. Mások is meggyógyultak. Például vak, aki vakon született, János 8-ban. Meggyógyult, és még csak több baja lett belőle. Felelősségre vonták, megalázták, meghurcolták, és kizárták a gyülekezetből. De meggyógyult. És leborult Jézushoz. Elveszítette a gyülekezetét. Elveszítette a tekintélyét. Elveszítette a hovatartozását. De megtalálta Jézust. És látja, hogy ez mindennél többet ér. Mert Jézus az egyetlen, aki igazán meg tud gyógyítani. És a gyógyulás először belül kezdődik. A bűnbocsánattal. Azt gondolom, hogy ma is erre nagy szükség van. A bűnbocsánat, a benső megtisztulás egy különleges élmény. Az ember felszabadul az alól, ami nyomná. És egyszerűen átéli a szabadságot, a teljes szabadságot. Azt a szabadságot, amit csak Isten tud nekünk adni. Azt kívánom nektek, hogy valahol mi is mindannyian ezt átéljük, ezt a fajta gyógyulást, amit ez az ember átélt. Egy szó nélkül, egy kérés nélkül megjelenik Jézus előtt. És Jézus nagyon jól tudja, hogy mire van szüksége, és azt adja neki. Én hiszem és tudom azt, ha mi is elindulunk Jézus felé, egyedül vagy másokkal, ők ma is kész azt adni nekünk, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van. Hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Mennyi atyám, köszönjük, hogy hozzád jöttünk. Köszönjük neked a történeteket, amiket felírattál a Bibliában. Jó azokat olvasni, másoktól tanulni. És hogy azok formálják a mi életünket is. Üdvözlj meg bennünket attól, hogy olyanok legyünk, mint a farizeusok. Azt nézzük, hogy a másik mit tesz, mit mond. És készek vagyunk a kritikára. Magunk nem viszünk senkit sem hozzád. De valaki megmer mozdulni, megmondjuk a magunkét neki. Bocsáss meg azt, hogy időnként ilyenek vagyunk. Bocsáss meg azt, hogy néha olyanok vagyunk, mint a tömeg. Elálljuk az ajtót. Nem engedünk másokat hozzád. Ez az én helyem a gyülekezetben. És nem engedjük, hogy más jön oda. Mi szeretnénk ott lenni, de igazából csak azért, mert kíváncsiak vagyunk. De nem szolgálunk, nem válunk aktívvá, nem cselekszünk, és talán nem is hiszünk. Segíts olyanná válni, mint az a négy hős, akiknek a nevét sem tudjuk. De indultak feléd és hittek. Tudták, hogy te igazából meg tudod mindazt tenni, amire szükség van. És még azt is rád bízták, hogy mit tegyél. Rád bíztak mindent. Az embert, a barátot is. Segíts, hogy mi is aktívá tudjunk válni. És mi is el tudjunk indulni feléd. Úgyhogy nem üres kézzel megyünk, hanem másokat is hozunk hozzád. És segíts, hogy közben mi is észrevegyük azt, hogy te látod a mi hitünket. Hogy milyen boldog vagy, amikor ott megjelenünk, és azt mondod te is, hogy látom a te hitedet. És mi pedig azt látjuk, hogy te cselekszel a mi hitünk hatására. Hogy bűnök bocsátattak meg, hogy betegek gyógyulnak meg. És látjuk azt, hogy a közösségünk egészségesen működik. Szeretnénk így élni, így járni. És segíts, hogy mi kereszténységünk ne csak beszédből álljon, hanem tettekből is. Olyan tettekből, amik a hitnek a tettei. És hát, hogy lássuk azt, hogy ma is, a 21. században, akár itt a koronaidők alatt is, te cselekvő Isten vagy a mi életünkben. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt, és köszönjük szépen, hogy meghallgatod a mi kérésünket. Amen.